Jó estét kívánok! Köszöntöm a sajtó és a szakma képviselőit. A mai bemutatón. Kurcz Ádám István vagyok, a Magyar Nyelvstratégiai Intézetnek a munkatársa, és felkérem dr. Bencel Urán, nyelvész egyetemi tanárt, a Nyelvstratégiai Intézet igazgatóját, hogy mondja el köszöntőjét.
Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a továbbfejlődés minden fajtájához, akár törzsfejlődési, akár kulturális fejlődés is az, a már elért eredmények megtartása majdhogy nem fontosabb, mint új eredmények elérése. Konrád Lorenc idézet volt. Tisztelt jelenlévők, kedves kollégák! A stratégia messze jövendővel vet össze jelenkort. Ezt a jövendőt nem tudjuk megjósolni, mint ahogy semmilyen jövőt nem tudunk megjósolni. Mégis Gábor Dénes szavaival fel kell találnunk a jövőt. A stratégia feltalálásában sem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a már elért eredmények megtartása majdhogy nem fontosabb, mint új eredmények elérése. Így került azonnali szerves kapcsolatba egymással a Patinás Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, az MTA Debreceni Magyar Nyelv és Névtörténeti Kutatócsoportja, és a minap megalapított Magyar Nyelvstratégiai Intézet. Antropológiai nyelvészek szerint, jól tudják a jelenlévők, világunkban két hetente kihal egy nyelv. Vészesen szegényedik az emberiség kultúrája. Maradnak a gyilkos nyelvek, a murder languages. A nyelv valójában nem attól hal ki rögvest, hogy a beszélői kihalnak, hanem attól és folyamatosan attól, hogy eltűnnek a tárgyak, amelyekre a nyelvi jel vonatkozik, vagy úgy tűnnek el és tűnnek elő új tárgyak, hogy más nyelvből veszik át a rájuk vonatkozó nyelvi jelet, az adott nyelv pedig visszaszorul a családi használatra. Ez vonatkozik nem csupán a helynevekre, hanem a személy és családnevekre, különféle tudományos és történeti adatok elnevezésére, és a nyelvtörténeti és a tájnyelvi változatokra egyaránt. És a magyar nyelvet illetően vonatkozik az egész Kárpát-medencére, sőt lassan szórványban az egész világra. A korszerű forráskutatás és forráskiadás, egyáltalán a korszerű és könnyű hozzáférhetőség a nyelvi jelek életben tartása. Mégpedig a jelenlegi szakirodalmi álláspont szerint a párhuzamos digitális és papír alapú rögzítéssel életben tartás. Ez történik, illetve elkezdődött már több magyar egyetemen. A Magyar Nyelvstratégiai Intézet a kormány tanácsadó intézménye. Nem feladata a felsorolt és hasonló nyelvészeti munkálatok elvégzése. De egyik alapfeladata, hogy tudományosan alátámasztott tanácsával eléri a magyar kormánynál és az országgyűlésnél ezen munkálatokat, mint a magyar nyelvstratégia létfontosságú elemeit, ne csupán bizonytalan pályázatokból, hanem biztonságot nyújtó, rendszeres költségvetési többletforrásból végezhessék el az egyetemi tudományos kutatóhelyek rövid, közép és hosszú távon. Köszönöm a figyelmet!
Felkérem dr. Hoffmann Istvánt, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát, hogy mondja el szakmai bevezetőjét.
Tisztelt hallgatóság, kedves kollégáim, kedves barátaim! 1817-ben gróf Teleki József, a reformkor egyik legnagyobb társadalomtudósa, az Egy tökéletes magyar szótár elrendeltetése, készítés módja című pályamunkájában arról értekezett, hogy egy magyar szótárnak tartalmaznia kell mindenképpen a magyar helyneveket is. A magyar nyelvnek azóta már több teljes, ha nem is tökéletes szótára elkészült és megjelent, ám a Teleki által megálmodott helynévtár sajnos még mindig nem készült el. A szótárak a nyelvek dokumentálásának és kiművelésének legfőbb eszközeként a felvilágosodás korában kerültek a figyelem és a nyelvészi munka középpontjába. A szótárak, úgy vélem, egy-egy nyelv kimunkáltságának ma is a legfontosabb mutatói, vagy legalábbis azok közé tartoznak, és ilyenképpen a lexikográfiai munkák gazdagsága, pontossága, sokfélesége, frissessége, vagyis minősége és mennyisége az adott nyelv kutatóinak, de összességében az adott nyelv nyelvtudományának is fontos értékmérője. A tudomány e munkák révén ugyanis a nyelvhasználók a társadalom legszélesebb nyelvi igényeit elégítheti ki. A nevek, különösképpen a helynevek iránti érdeklődés végigvonul az egész 19. századon, ugyanis abban a korban a nevekben felismerik azt a hatalmas forrásértéket, amelyet a magyarság múltjának megismerésében nélkülözhetetlenül betöltenek, sőt, bizonyos területekre vonatkozóan szinte az egyetlen forrást jelentik. A fokozatosan kikristályosodó nemzetfogalomnak központi építőanyaga, kötőanyaga a nyelv, a magyar nemzet esetében, ez nem minden nemzet esetében van így egyébként, a nyelv másutt kevésbé fontos szerepet játszik a nemzetfogalom összetartásában és kialakulásában. A nyelvnek a területi terjedését, kiterjedtségét, határait történeti vonatkozásban is és jelenkori tekintetben is éppen az a nyelvi elem mutatja meg a legpontosabban, amelyeknek funkciója a lokalizálás, azaz a helynév. Ezek a célok, hogy a helyneveket összegyűjtsék, hogy a múlt emlékeként felhasználhassák, motiválták a Magyar Tudós Társaságot Európában elsőként, hogy 1837-ben, majd azt követően 1853-ban olyan pályázatot hirdetett, amely a helynevek gyűjtését célozta. És ez indította a kiváló történészt, Pesti Frigyest is, akadémikust, hogy 1864-ben gyűjtést indítson el a tudományos intézmények, hazai és erdélyi intézmények, illetve a közigazgatási szerveknek a segítségével. E munka 68 megyénkénti elrendezésben összegyűjtött kéziratos kötetben őrzi ennek a hatalmas munkának az anyagát, amelyet még jó részt ma sem használt fel igazán kellő mértékben a magyar tudományosság. Ennek fő oka talán abban keresendő, hogy a gyűjtés a korabeli várakozást messze meghaladóan körülbelül 200-300 000 helynevet hozott a felszínre. És ennek a feldolgozása a korabeli tudományosság még nem volt igazán fölkészülve ennek a feldolgozására. Ma már tudjuk, hogy a magyar nyelvterület teljes helynévanyaga ennek a mennyiségnek, az akkor meglepetést keltő nagy mennyiségű helynévnek a sokszorosa, akár 10-szerese is lehet, akár 2-3 millió magyar helynévnek a létét is föltehet. A helynevek összegyűjtése és közreadása emellett nem csak a száma miatt nagyon idő- és munkaigényes feladat, hanem azért is, mert a nevek, a helynevek jó részt kevésbé dokumentálhatók, azaz írásban kevésbé vannak megrögzítve, többnyire nagy részük a beszélők fejében él, csupán a lexikális elemkészletének a részeként. Jól példázza ezt azoknak a kiművelt európai nyelveknek a példája, amelyek több milliós nevet tartalmazó helynévarchívumokat sok évtizeden, de néha már évszázados időn át gyűjtöttek egybe, mint például a skandináv nyelveknek a helynévarchívumai, vagy északi rokonaink, a skandináv indítatásra ilyen munkát folytató finn nyelvnek a névarchívumai. Pesti Frigyes próbálkozása után a magyar tudományban hosszú időre háttérbe szorult a helynevek összegyűjtésére irányuló igyekezet. Ez csak az 1930-as években kapott ismét erőre Erdély nagy tudósának, nagy nyelvészének és nagy társadalomtudósának, Szabó T. Attilának az érdeméből. Szabó T. Attila azt a célt tűzte ekkor, a 30-as években maga elé, hogy tanítványai és munkatársai segítségével Erdély korabeli és történeti helynévanyagát egybegyűjti és kiadja. E munka komoly eredményeket is hozott, de kiteljesedését a történelmi viszonyok változása lehetetlenné tette. Magyarországon Bárci Géza kezdeményezésére, az ELTE egyetemi tanárának a kezdeményezésére az 1960-as években vett új lendületet a helynévgyűjtő munka, amelyben számos kiváló szakember vett részt, és munkájával biztosította a gyakran önkéntes gyűjtők által összegyűjtött kötetek szakmai megbízhatóságát. A mérföldkőnek számító Zala megyei helynévkötet 1964-es megjelenését követően megyei és járási gyűjtemények tucatjai jelentek meg. S noha a munkafolyamat az évtizedek múlásával lelassult, sőt, később az ezredforduló után lényegében meg is állt, ennek eredményeként mégis sok százezernyi helynév alatt vált publikussá, és mentődött meg a magyar kulturális értékként, mentődött meg az enyészettől. A helynevek hatalmas adatmennyiségének kezelésében új lehetőségeket a digitális kultúrának az elterjedése hozott. Mint egy másfél évtizeddel ezelőtt a Debrecen Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének névkutatói Magyar Névarchívum néven egy online adatbázist hoztak létre azzal a céllal, hogy a korábban megjelent gyűjtemények anyagát valamelyest egységesítve publikussá hozzáférhetővé tegyék. Fontos változást hozott ebben a munkában a térinformatikai módszereknek az elterjedése, felhasználása, hiszen ennek révén a neveket valós földrajzi elterjedtségükben lehetett megragadni és ábrázolni. Ezt a lehetőséget felhasználva hoztuk létre 2010-ben a Magyar Digitális Helynévtárat, amelynek az útrabocsátását nagyban elősegítette, sőt egyenesen ezt tette lehetővé, hogy Schwing József, egy Baranyából elszármazott németországi Mannheim Egyetemen tanító nyelvész professzor, a teljes dél-dunántúli helynévanyagot digitalizált formában önzetlenül a rendelkezésünkre bocsátotta. Ezek az adatbázisok egyre szélesedő tudományos együttműködés révén bővültek az elmúlt évek során. A munkába bekapcsolódott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Pannon Egyetem oktatóinak és hallgatóinak egy része is. A munka tudományos hátterét nagyban erősítette, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 2013-ban létrehozta a Debreceni Egyetemen a Magyar Nyelv és Névtörténeti Kutatócsoportot, amely főképpen a történeti helynévanyag feltárásával támogathatja ezt a munkát. Emellett meg kell említeni, hogy az Erdélyi Múzeum Egyesület, az ottani magyarság tudományos, legfontosabb tudományos szervezete, együttműködési szerződés megkötésével kötelezte el magát a helynévtár ügye mellett. Néhány héttel ezelőtt tudományos tanácskozást tartottunk a helynévtár ügyéről. Ezen a fenti intézmények mellett részt még a Kolozsvári Babesbolya Egyetem, a Komáromi Seje János Egyetem, a Nyíregyházi Főiskola és a Magyar Nyelvstratégiai Intézet képviselői is, és nyilatkozat aláírásával kötelezték el magukat ezek az intézmények, illetve a képviselőik a Magyar Nemzeti Helynévtár létrehozása mellett. Különösen fontosnak tartom, hogy a programot támogatja a Magyar Nyelvstratégiai Intézet is, amely fölismerte a programnak nyelvstratégiai, sőt nemzetstratégiai jelentőségét, és magára vállalta a program koordinálásának koordinátori költségeit. Ez az elvi támogatás különösen sokat jelenthet abban, hogy a gyűjtést és a közreadást a határon túli térségekben az eddigieknél jóval intenzívebben végezzük. E térségekben a magyar nyelv folyamatos visszaszorulása ugyanis különösen sürgetévé teszi ennek a feladatnak a mielőbbi elvégzését. A Magyar Nemzeti Helynévtárban integrálni kívánjuk azokat az ismereteket és módszereket, amelyeket a fent említett két adatbázis, tehát a Magyar Digitális Helynévtár és a Magyar Névarchívum építése során szereztünk és kialakítottunk. A Magyar Nemzeti Helynévtárat online adatbázisként mind a tudomány, mind pedig az átlagos felhasználók, érdeklődők számára hozzáférhetővé tesszük. A mai eseményen a Magyar Nemzeti Helynévtár mellett bemutatunk egy helynév kötetet is. A Hajdú-Bihar megye helynevei első darabját, amely két olyan járás helyneveit dolgozza fel, amelyekről ilyen munka korábban nem látott napvilágot. E munkával csatlakozni kívántunk a bő fél évszázada folyó, majd elapadó tudományos programhoz, a névtárak kiadásához. De természetesen több tekintetben megújított, a mai lehetőségeknek és igényeknek megfelelő formában és tartalommal próbáltuk ezt elvégezni, és emellett a gyűjteményt integráltuk a Magyar Nemzeti Helynévtár adatbázisába is. Itt is ki kell emelnem, hogy impozáns munka megjelentetése a Nyelvstratégiai Intézet adhatós anyagi támogatása nélkül nem valósulhatott volna meg. Reméljük, hogy e munkának a sikere is újabb ösztönzést ad a magyar nyelvterületen folyó gyűjtő munkának. Tisztában kell lennünk ugyanakkor azzal is, hogy a magyar nyelvterület teljes helynévanyagának a feltárása, a szakemberek összefogása és az anyagi feltételek optimális megléte esetén is évtizedes munkával érhető csak el. Azt azonban a program nagy sikerének tekinteném, a Teleki József fentidézett munkájának 200. évfordulóján 2017-ben a Magyar Nemzeti Helynévtár már 1 milliós adatállománnyal büszkélkedhetne. Köszönöm a figyelmet!
Felkérem kísérni akadémikust, az ELTE bölcsészetmai karának magyar nyelvtörténeti, szociolingvisztikai, dialektológiai tanszéknek professzor Emeritusát, hogy tartsa meg előadását a helynévtárak tudományos jelentőségéről.
Igazgató úr, hölgyeim és uraim, tisztelt jelenlévők, két megjegyzéssel kell kezdenem. Az egyik, sajnos otthon hagytam a szemüvegemet. Ebből két súlyos gond következik, az egyik olvasással problémáim lennének, a másik pedig, ez sokkal súlyosabb, hogy nem látom eléggé élesen magukat. A másik megjegyzés pedig ugye az, hogy biztos vagyok abban, hogy a jelenlévők mindegyike pontosan tudja azt, hogy a helynévtárak miért fontosak tudományos szempontból. Ennek ismeretében mi maradt nekem az, hogy néhány gondolatot megfogalmazzak. Tehát az előadás kifejezés arra, amit én mondani fogok, semmiképpen nem mindig. A helynévtár sok van, és mindegyikre jellemző az, hogy helyneveket tartalmaz egyrészt, másrészt meghatározott elvek szerint rendezve. A legegyszerűbb helynévtár az, amelyik ABC rendben közöl helyneveket. De valami még hozzájárul, az ABC rend nem elég, mikorból származnak az adatok, illetve honnan származnak. Bonyolultabb már a már említett Pesti Frigyes féle mű, amely nyelvészeti, történeti és földrajzi szempontból is vizsgálja a neveket. Megint más a mindannyiunktól jól ismert etimológiai szótár. Kis Lajosnak a földrajzi nevek etimológiai szótára című munkája. Ott ugyanis a helynevek eredetéről is szó van. Sort folytathatnám. Mondjuk Lelkes Györgynek a magyar helységnév azonosító szótára, hatalmas munka, bizonyára mindannyian haszonnal forgatjuk. Bármiféle helynévtárról van szó, két funkciója bizonyosan van. Az egyik az, hogy közöl helyneveket, ez önmagában véve is tudományos szempontból fontos dolog, annak ellenére, hogy a nyelvtudományban vannak olyan irányzatok, amelyek nem feltétlenül hangsúlyozzák a nyelvi adatnak a fontosságát. Tehát Gombóc Zoltán is azt mondta, nyelvi adatra szükség van, bár az adat soha nem cél, csupán eszköz. Na, ezt tessék vonatkoztatni a helynévtárakra is. Tehát ez az egyik funkció, A másik pedig az, hogy természetesen a helynevek mellé különböző minősítésekként, illetve kutatási eredményekként mást is közölnek a helynévtárok. Kis Lajos szótárában a tény, hogy megírja helyneveknek az eredetét, az óriási munka kellett. Rengeteg intellektuális erőfeszítés. Nos, ez biztosítja ez a két funkció a helynévtáraknak a fontosságát tudományos szempontból. De egy konkrét példát is hozok, és pedig szeretve tisztelt mesterünknek, Benkő Loránnak az idézetét hozom ide, aki ugye a magyar történeti névtudomány kiemelkedő tudósa volt, és ő a következőket írta egy helyet. Idézem. Minden történeti helynévkutató valóságos bibliaként kezeli Győrfi György árpádkori történeti földrajzának megbecsülhetetlen értékű köteteit. Tessék belegondolni, egy tudós ember így nyilatkozik egy helynévtörténeti adattárról. Nézzük akkor az adatot magát, tehát a helynevet. Miért olyan érdekes a helynév, hogy a nyelvtudomány bizony meglehetősen nagy mennyiségben és magas színvonalon foglalkozik a helynevekkel. Miért olyan érdekes? És megint most Benkő tanárokat idézem, hiteles ember. Ő azt mondta, hogy minden helynév sokat mondó értékű. Ezek szerint a helynevekben olyan információk vannak elrejtve, amelyek sokat mondanak és értékesek. Kérdés az, hogy kiknek mit mondanak. Tehát arról van tehát szó, hogy a helynevekben egy csomó olyan információ van, amely információkat a hozzáértő emberek elő tudják bányászni. És mi derült ezekből az információból? Az, hogy a helynevek mögött egy csomó minden van, és ezt a csomó mindent akkor tudom megállapítani, hogyha megnézem azt, hogy mi van a helynévben magában. A laikus számára persze a helynév nem mond olyan sokat, mint a névtanosok számára. Tessék arra gondolni, hogy egy laikus általában azt a nevet, helynevet jegyzi meg, amely helynév a születési helyét jelöli. Meg is kell tanulnunk, hiszen ugye mi gyakran kell azt mondani, hogy hol született, akkor arra válaszolnunk kell. Illetőleg a másik az, hogy hol lakik. Esetleg különböző más okokból más helynevek is fontosak számára. De hogy egyébként nem foglalkozik velük. Ezzel szemben ugye a szakember számára igenis nagyon fontosak a helynevek, és eljutunk oda ennek a bizonyos ténynek az ismeretében, hogy nem csodálkozunk azon, hogy nem nyelvészek, pláne nem névtanosok is, hogy nyilatkoznak arról a haszonról, amely abból következik, hogy az ember a helyneveket megszólalásra képes bírni. Kristó Gyulát idézem, aki a következőket írta. A történettudomány egyetlen korszakában sem nélkülözheti a történeti nyelvtudomány megállapításait. De értelemszerűen az írott forrásokkal rosszul ellátott korszakokban megnő ezek felhasználásának igénye. A nyelvtudomány rendkívül sok hasznos, gyakran máshonnan meg sem szerezhető információt ad a történésznek. Csak példák, amiket hoz, névtani példák, nevekre vonatkozó példák. Na, ne nézzük, hogy milyen szempontból oly fontosak ezek a nevek, hogy a történész figyelmét is ennyire megragadták. Tehát tessék arra gondolni, hogy egyrészt etnikai viszonyokat jelölnek. Tudjuk, hogy a közösségek olyan néven nevezik meg a településeket, amely név saját nyelvükből következik. Tehát a magyar nyelvközösség tagjai magyar tejlevet adnak. Ebből azt következik, hogyha meg tudom állapítani, hogy milyen nyelvből származnak a vizsgálatkornak a helynevei, akkor következtetek arra, hogy azon a területen milyen nyelvű népesség lakott. Knyezsa István ezen az alapon rajzolta meg a 11. század Kárpát-medencéjének a nyelvi viszonyait, a helynevek alapján. A másik település történeti viszonyokat is meg lehet állapítani. Székelyföldön az egyik széket ugye Sebség széknek hívják. Tudjuk azt, hogy ez a név onnan ered, hogy a Sebes folyó vidékén laktak korábban azok a székelyek, akik később a Sebsi széket szállták meg. A sebesi székelyek, amikor keletemre vonultak, magukkal vitték eredeti lakóhelyüknek a elnevezését. A másik a népességtörténeti viszonyok alakulása. Gyakran járok az utóbbi időben Burgenlandban, és figyelem a helyneveket is. Amivel inkább írásban találkoztam, az a következő. Van egy helység, amelyet úgy hívnak, hogy Scharfeneck, ez németül van, és van egy magyar neve is, Élesszög. Nyilván lefordították a Scharfeneck-et Élesszögre. Igen ám, de történeti adatokban kutakodva rájöhetünk arra, hogy volt ennek egy régebbi magyar neve, Sárfenék. Feneketlen volt a sár. Na most a Scharfenekből a németben népetimológiás beleértelmezéssel lett Scharfeneck, a Scharfenekből pedig tudatos lefordítással Élesszög. Íme, hogy változtak a népességviszonyok Burgenlandban. Vagy a másik, amikor az ember a Pinka völgyét akarja látni, és búcsú után nem sokára ugye balra fordul, akkor átmegy egy olyan falun, amelynek Sándorf a neve, és ki van írva, hogy egy másik név is, hogy Csemba. Ez a horvát név, és az ember tovább kutakodik történeti adatokban, rájön arra, hogy ez a Csém elnevezésű falunak a utóda, de itt már nincsenek magyar nyelvűek. A Csemba pedig ugye abból a magyar toldalékot alakból van, vétetett át ugye a horvátoktól, hogy Csémbe, nyílt elben, azért van ugye a horvátban, Csémbe lakom, vagy Csémbe megyek. Tehát volt magyar lakosság, ma nincs, ma csak horvát illetőnek német van, és a sort folytatom. És van még egy nagyon fontos funkciója ugye a helyneveknek, ez korszak meghatározó jellegük. Ez azt jelenti, hogy bizonyos helynevek alapján meg tudjuk állapítani, hogy mikor keletkezhettek. A Kárpát-medencében a magyarokra volt jellemző egy bizonyos időszakban, a Árpád-korban, hogy puszta személynévből csináltak helynevet. Ez egyetlen más Kárpát-medencei nyelvben nem fordul elő. Ergo, ha ilyen helynévvel találkozunk, akkor joggal következtetjük azt, hogy a névadók magyarok voltak. Jó Anonymous mester nagy leleménnyel rájött ugye arra, hogy hoppá, itt személynevekből készültek helynevek, és megfordította a dolgot. Ha így van, akkor ennek a visszája is járható út, tehát helynevekből is lehet akkor személynevet csinálni, és életre keltett olyan személyeket ezen az alapon, akik voltak éppen nem is léteztek soha. A következőkben már csak néhány személyes megjegyzést teszek, mert mint tudják, az ómagyarkor végén lezárult a magyar településrendszer névrendszernek a kialakulása. A következőket milyen szerencsénk van, hogy a honfoglalás előttről két helynevünk van, de ez a két helynév kitűnően példázza azt, hogy a magyar helynevek két legfőbb típusa hogy jött létre. A leved az egyik, levédia, ugye görögös országnév képzővel ellátva, tehát személynévből keletkezett. A másik pedig az etelköz, ez két köznév összetétele. A következő észrevételem, Erdély. Mindenki persze ismeri, szereti, de nem mindenki tudja, hogy az erdélyi név honnan való. Elmondom, az erdő elve összetétele, és azt jelenti az erdőt túl. Na jó, rendben van, de melyik erdőről van szó, kérem? Honnan nézem? A honfoglaló magyarság jön keletről, ők nevezték el erdő elvének? Vagy már a hont foglalt magyarok a Duna felől, a Tisza felől nevezték el? A nyelvészek még vitatkoznak ezen, hogy melyik volt a helyes válasz, az első vagy a második. Én ezt nem tudom eldönteni. A Dunántúl és a Tiszántúl honnan nézve? Természetesen a Duna-Tisza közéről. Kárpátalja vagy Kárpáton túli terület? Moszkva felül nézve Kárpáton túli, de Budapest felül nézve ugye Kárpátalja, egész egyszerűen. Egy csomó olyan minden van a helynevek világában, amelyek az olyan kutatókat is, mint én vagyok, aki nem foglalkozom névtannal, bűvöletbe ejt. Úgyhogy én megértem azt, hogyha a hallgatók foglalkoznak a névtannal, és pláne megértem ugye a haikusokat, tehát akik nyelvészettel nem foglalkoznak, hogy az olyan könyveket, mint Kis Lajosnak a könyve, vagy más névtani jellegű könyvek úgy veszik, mint a cukrot. Tegyék ezután is. Érdemes, csodálatos világ ez, és azért olyan fontosak ezek a helynévi vagy helynévtárak, mert egy csomó ismeretet szerezhetünk mi magunk is. Érdekes, izgalmas ismereteket erről. Zárásul akkor a következőket hagyd mondjam. Ha a helynevek valóban sokat mondó értékűek, ahogy mondta volt Benkő tanárul, és hogyha a helynévtárak tudományos szempontból olyan fontosak, akkor ebből kényszerítő erővel következik valami. Minden tudományos jellegű helynévtárnak a megjelenése örvendetes esemény, mint ahogy az ennek a bizonyos ezután ismertetendő kötetnek a megjelenése is. Köszönöm a figyelmet.
Felkérem tehát az örvendetes esemény alkalmából Gacsáj Barbarát, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtani Tanszékének tudományos munkatársát, mutassa be Hajdú Bihar megye helynevei 1 című kötetet.
Bihar megye helynevei sorozat első kötete a megye két északkeleti járásának, a Hajdúböszörményi és a Hajdúhatházi járásnak a helyneveit tartalmazza. A több mint 470 négyzetkilométernyi Hajdúböszörményi járás Hajdúböszörményen kívül még egy települést, Hajdúdorogot foglalja magába, a 137 négyzetkilométer területű Hajdúhatházi járás pedig Hatház, Téglás és Bocskai kert területére terjed ki. A kötet közzétevői között meg kell említenünk Katona Csillát és E. Nagy Katalint, akik Hajdúböszörmény helyneveit, valamint Mozga Evelint és Tóth Teodórát, akik Hajdúhatház, Téglás és Bocskai kert helyneveit adták közre. Hajdúdorog helyneveinek összegyűjtését és feldolgozását én magam végeztem el. Az így egybeállt helynévtár több mint 5700 szócikket tartalmaz, ezen belül is 3500 leíró kifejtő szócikket és mintegy 14000 helynévi adatot. A több mint 350 oldal terjedelmű helynévtárat bevezető részben található természetesen a helynévtár használatára vonatkozó tájékoztató, valamint a földrajzi köznevek tára, amely a térségben használatos földrajzi köznevek jelentését adja közre, és a források összesített bibliográfiai szempontból teljes jegyzéke. A helynévtárhoz kapcsolódik az abban szereplő összes névformát tartalmazó helynévmutató, illetve a 36 oldal terjedelmű helynévatlasz. A földrajzi köznevek jegyzékének célja, hogy a földrajzi köznevek jelentésének megadására ne legyen szükség minden olyan helynév kapcsán, amelyben az adott földrajzi köznév szerepel. Ez a földrajzi köznévtár tehát tartalmazza a térségre jellemző helyet jelölő közszavakat, mint például a Gát földrajzi köznevet, amely ezen a területen a köznyelvi jelentésétől eltérően országút, kövesút jelentésben is használatos, tehát a jelentésbeli tájszavak közé sorolhatjuk. Megtalálhatók ugyanakkor a földrajzi köznév jegyzékben a köznyelvben nem létező, de erre a térségre jellemző, ennek a térségnek a helyneveiben előforduló tájszavak, mint például a csere vagy az eresztény, amelyeket valódi tájszavaknak nevezhetünk. Az egyes földrajzi köznevek jelentésének megadásában egyfelől természetesen forrásul az élőnyelvi gyűjtések interjúi szolgáltak, de felhasználtuk mindemellett a magyar földrajzi köznevek tárát is, a magyar földrajzi köznevek tárának erre a területre vonatkozó adatait. A helynévtár adatainak összegyűjtéséhez használt források közül első renden a korábbi élőnyelvi gyűjtéseket kell megemlítenünk, hiszen ezek a saját élőnyelvi gyűjtéseinkhez kiinduló pontként szolgáltak, így például Hajdúdorok helynévkincsének a megismeréséhez két korábbi szakdolgozatot, egy 60-as, illetve egy 70-es évekbeli szakdolgozatot használtam föl. A két járás helynévanyagához igen gazdag történeti adatállományt gyűjtöttünk össze, ezen belül is jelentős csoportot alkottak a levéltári források, így felhasználtunk például határleírásokat, jegyzőkönyveket, nyilvántartási jegyzékeket, településtérképeket, ezen belül is kataszteri térképeket, illetve például telekkönyveket. Nem kerülték el ugyanakkor a figyelmünket a település monográfiák sem, hiszen ezek egyrészt igen gyakran helynévtárat is tartalmaznak, például mellékletként a Komorúci Györgyféle Hajdúdorok története című kiadvány, ugyanakkor a település történetben is számos adatra, illetve ahhoz kapcsolódó információra bukkanhatunk. Az egy-egy településre vonatkozó forrásokon kívül természetesen használtunk országos és regionális forrásokat is, így például az okmánytárak, oklevéltárak anyagát, mint például az Anjou-kori okmánytárat, vagy a Zsigmond-kori okmánytárat, ugyanakkor természetesen országleírásokat is, mint például a Váli Andrásféle Magyarország leírását, vagy akár egy megye leírást, mint a Varga Géza féle 1882-es Hajdú megye leírását, ezen kívül bizonyos évekből kiemelve helységnévtárakat, vagy akár a történeti statisztikai helységnévtárat is. Az országos és a megyei térképek közül voltak olyan forrásaink, amelyek közvetlenül is hozzáférhető anyagok voltak, mint például a Görög Demeter féle, vagy a Ritzki János féle Magyar Atlasz, illetve a Mappa Generalis Regni Hungarii. Mások digitálisan is hozzáférhetőek voltak, mint például a katonai felmérések térképei, a kamarai helytartótanácsi térképek, vagy például az Atlasz Hungaricus CD-n megjelent térképei. A térképeken kívül azonban egyéb anyagok is rendelkezésünkre álltak digitálisan, így például összeírások anyagai, mint ahogyan az 1715. évi országos összeírás anyaga. Az egy-egy településhez tartozó helynévtárat minden esetben egy-egy légifotó vezeti be, amely vagy a települést, vagy csak a településnek a belterületét ábrázolja, annak szerkezetét hivatott bemutatni, és amelyet a Civerton grafikai stúdió bocsátott rendelkezésünkre. Ezt követi a kétjárás vázlatos térképe, kiemelve benne az adott település területét. Mindemellett az egyes szócikkekhez külön-külön is számos illusztrációt rendeltünk, így például a saját magunk által az élőnyelvi gyűjtések során készített fotókat, vagy a profi és amatőr fotósok által a rendelkezésünkre bocsátott fotókat. Ezeknek a fotóknak azonban az esztétikai célon kívül az is a célja, hogy az adott hely jellegéről információt nyújtsanak, így például jól látható a halmokról készült képek esetében, hogy ebben a térségben a halmok mindössze 100-120 méter magas kiemelkedést jelölnek, vagy például, ahogy a jobb alsó képen látható, a lapos általában ezen a területen vízállásos helyre utal. A napjainkban készített fotók mellett az adott hely bemutatásában, illetve a nevek magyarázatában fontos szerepe lehet például történeti térképeknek, mint ahogyan az itt látható 18. századi térképnek, amely a Vidiföldet ábrázolja, és jól látható rajta a Vidiföld három része, a Hatházi, a Nánási és a Böszörményi Vidiföld, ennek segítségével pedig a nevek kialakulása jól érthetővé válik. Helyet kaptak ugyanakkor bizonyos oklevélbeli, összeírásbeli szövegrészletek is az illusztrációk között, illetve például olyan régi képeslapok, amelyek adott esetben ma már nem létező objektumokat ábrázolnak, mint például a képen látható egykori hajdudorogi határbéli fürdő képe. Egy-egy település helynévtárának szöveges részét minden esetben település történeti háttér vezeti be, amelyet Szálkai Tamás történész levéltáros kollégánk állított össze, különös figyelmet fordítva azokra a mozzanatokra, amelyek a helynevek alakulását leginkább befolyásolhatták. Az élőnyelvi gyűjtések kapcsán ugyancsak ebben a bevezető részben adunk meg információkat, például a gyűjtést végzők nevét, vagy az adatközlők névsorát. Itt jelezzük továbbá azt is, ha a településen korábban már végeztek élőnyelvi gyűjtést. Az élőnyelvi gyűjtésekre vonatkozó információk után közöljük azoknak a forrásoknak a listáját, amelyeket az adott település helynévgyűjtésekkel használtunk, hiszen ez a megoldás azoknak a munkáját segítheti, akik csak egy adott településre vonatkozóan kívánnak információt szerezni. Az egyes szócikkek élén álló címszó általában a leggyakrabban használt élőnyelvi változat, ennek híján pedig a leggyakrabban adatolható történeti névváltozatot emeltük címszóvá. Az adatközlő rész elején állnak az élőnyelvi adatok egyszerűsített fonetikai lejegyzéssel, például jelöltük a térségre jellemző záródó diftongusokat. Itt adunk meg továbbá az élőnyelvi gyűjtésből származó, fonetikusan lejegyzett szövegrészleteket is, amelyek egyrészt a név magyarázatában, másrészt pedig a terület lokalizációjában lehetnek a segítségünkre. Az élőnyelvi adatokat a korábbi forrásokból és történeti dokumentumokból származó névadatok követik, fordított időrendbe állítva. Az adatközlő résszel azonos bekezdésben, de attól egy gondolatjellel elválasztva következik a leíró kifejtő rész, tehát a helyre és a nevére, neveire vonatkozó információk, mint például a hely fajtája, a lokalizációja, vagy az adott hely történetére vonatkozó információk, és természetesen maga a névmagyarázat. A források, mint azt már említettem, nem közvetlenül az adatokhoz kapcsolódóan, hanem a szócikk végén betűrendben állnak. Ennek célja a szótár használatának a megkönnyítése, de a filológiai pontosság érdekében online adatbázis formájában is elérhetővé tesszük az adatokat, ahol minden egyes adat mellett forrás megjelölés is szerepel. A szócikkeket térképi azonosító zárja le, amelynek segítségével a könyv végén található helynévatlaszban az adott hely könnyen azonosíthatóvá válik. A térképi azonosító egyrészt a térképlap számát, másrészt pedig a kérdéses mező paramétereit tartalmazza. Annak érdekében, hogy az egyes helynevek a helynévtárban könnyen megtalálhatóak legyenek, a helynévtárhoz helynévmutatót is közreadunk, amely egyrészt tartalmazza valamennyi szóciknek a címszavát, és a címszó mellett annak a településnek a nevét, ahol az adott névforma szócikkét megtalálhatjuk. A helynévatlasz, amelyet Schwarz Gyula kartográfus készített el, egy áttekintő térképlappal indul, amelyen arról tájékozódhatunk, hogy az egyes települések területét mely térképszelvények ábrázolják. Ezt az áttekintő térképet követik az egyes külterületi, illetve az egyes belterületi térképlapok. A térképi munkálatok első fázisát az élőnyelvi gyűjtés során történő lokalizáció jelentette, ahol nyomtatott Google térképek segítségével jelöltük az egyes helyneveket az adatközlők segítségével. A lokalizációban természetesen az élőnyelvi gyűjtésen szerzett információk mellett történeti térképeket is felhasználtunk. Az így létrehozott, megírt térképeket később digitalizáltuk, majd ennek felhasználásával készültek el Schwarz Gyula térképész munkája nyomán a végleges térképek. A kötet tartalmának részletes bemutatása után néhány olyan területre szeretném ráirányítani a figyelmet, amelynek kapcsán a Hajdú-Bihar megye helynevei sorozat első kötete előrelépést jelent a korábbi megyei járási kötetek megoldásaihoz képest. Mindenek előtt érdemes kiemelnünk, hogy a jelenlegi kötet helynévállománya igen széles körű élőnyelvi adatgyűjtésre támaszkodik, a korábbi gyűjtések településenkénti 3-4 adatközlőjéhez képest itt igen nagy számú adatközlő bevonását tartottuk szükségesnek az adatok hitelessége érdekében. Ezzel szoros összefüggésben volt az a törekvésünk is, hogy mind az élőnyelvi, mind a történeti adatállományunk a lehető legteljesebb képet mutassa, és ennek érdekében csak például Böszörmény esetében mintegy 200 forrást használtunk fel. A helynévtár tehát egyfelől tudományos igényeket kíván szolgálni, ezért azt is fontosnak tartottuk, hogy a népi névmagyarázatok mellett részletező, nyelvészeti szempontból helytálló névetimológiákat adjunk. A helynévtár azonban a tudományos szempontú felhasználás mellett szándékoltan szélesebb körökhöz is kíván szólni, részben ezt szolgálja a kötet kivitelezése, az illusztráció gazdag állománya a korábban már említett célokon túl. A kötetet záró helynévatlasz ugyancsak szakít a korábbi hagyományokkal, hiszen az 1964 óta megjelenő helynévtárak többsége számozott térképeket tartalmaz, ezzel szemben a jelenlegi helynévatlasz már a névtérképek sorába illeszkedik, és rendkívüli részletessége folytán egyrészt a részegész viszonyok megjeleníthetőségében, másrészt pedig abban jelent előrelépést, hogy a jelenkori és a történeti adatok egyaránt helyet kaptak rajta, természetesen tipográfiai megoldással elkülönítve. Előadásom zárásaként a sorozat további köteteinek előkészületeiről szeretnék néhány szót ejteni. Mint tudjuk, Hajdú-Bihar megye 10 járásból áll, melyek közül a Hajdú-Böszörményi és a Hajdú-Hadházi járás helynevei dolgozza fel a sorozat első kötete. Kutatócsoportunk elkövetkező évi tervei között további 2 járás, a Hajdunánási és a Balmazújvárosi járás helynév gyűjteményének a megjelentetése szerepel. Ezen a téren pedig a korábbi években már jelentős előrelépések történtek, hiszen a térség 7 településének a helynévanyagát gyűjtötte össze Pásztor Éva és Bíres Júlia kollégánk, akik ezeket a helynévgyűjteményeket tanulmányok és disszertáció formájában már fel is dolgozták. A Hajdú-Böszörményi és a Hajdú-Hadházi járás helynevei című kiadvány mellett tehát reményeink szerint hamarosan kézbe vehetjük a sorozat következő kötetét, a Hajdunánási és a Balmazújvárosi járás helynevei címmel. Köszönöm a figyelmet!
Köszönjük szépen, és felkérem Frócki Gábort, a PPK Információs Technológiai és Bionikai Karának egyetemi tanárát, az MTA PPK Magyar Nyelvtechnológiai Kutatócsoportjának igazgatóját, hogy tartsa meg előadását a helynevek és a digitális kultúra címmel.
Tisztelt hallgatóság, hölgyeim, uraim! Talán ismerik azt a filmet, ami egy vígjáték, és amiben egy repülőgép utassa a fülében egy fonendoszkóppal van, és odalép hozzá valami, és megkérdezi, elnézést, tudom, ön orvos. De ez körülbelül így vagyok én, hogy itt van előttem egy számítógép, és erre veledek, és megkérdezhetik, hogy én vagyok-e a számítógépes nyelvész, aki ide meg van hívva. Igen, én vagyok. De ahogy kisjönő tanárul is elmondta velem, meg az történt, hogy a kinyomtatott példányt felejtettem otthon, úgyhogy elnézést kérve, hogy itt a gépemre meredek, de ez nem szakmai betegség, csak ide raknom a vázlatot. Nem lettem névtantudós, viszont a helynevek és a digitális kultúra találkozásában ott van a digitális kultúra, ha tetszik, a számítógépes nyelvészet, amivel én foglalkozom, és azt hamar észre lehetett venni, eddig is, tőlem függetlenül is már sokan leszögezték, hogy az utóbbi évtizedek életmódbeli és egyéb változásai miatt az embereknek a név igénye megnőtt. Azt senki nem mondta még előttem, hogy a gépeknek is megnőtt a névigényük. Ez egy furcsa helyzet, ugyanis azzal a betűsorozattal, amit mi névnek gondolunk, a számítógép még kevésbé tud valamit kezdeni. Tehát még a szavainkat valahogy a számítógépes nyelvészek leírják, és a szerencsés szavakat írunk le, akkor a leggyakrabban használt szavaink vannak leírva, és abból mondatokat tudunk tákolni. Ezzel szemben bármikor megjelenhet egy helyiségnév, és a gépnek fogalma nincs arról, hogy mit kell ezzel kezdeni, legfeljebb betűsorozatként kezeli. Ez tulajdonképpen eddig nem volt baj, de ha észrevették, hogy egyre több számítógépes eszköz jelenik meg körülöttünk, és ha más előadásomban nem hallották, akkor most ünnepélyesen jelzem, hogy a számítógép egy rémbuta eszköz, rendkívül gyors, tehát ez kétségtelen előnye. És ugye hát ha a programozó nem eléggé van résen, akkor mivel nagyon hatékony, hát egy kicsit a tevékenység emlékeztet arra a furcsa mondatra, amit szívesen ismételgetek, hogy az nem baj, ha valaki buta, csak ne legyen szorgalmas. Most a számítógép rendkívül szorgalmas, és hogyha valamit rosszul adunk neki, vagy kevés ismerete van, ott rendkívüli hibákat képes elkövetni. És a nevek világa mind ilyen, tehát hogy a névtárak megjelennek a digitális világon, annak nem csak az a jó olvasata, hogy az emberek számára könnyebben hozzáférhető, hanem hogy a gépek számára is információk kerülnek ki, valami módon sejtése lesz arról, hogy mit jelentenek, milyen módon kell használni ezeket. Persze nyilván egy nagyon veszélyes területen vagyunk, mert ugye egyrészt van egy kodifikált világunk, amiben a mai magyar helységnevek többé-kevésbé megvannak, és ugye itt elhangzott a történelem, meg hogy hát pontatlan adataink vannak, a nyelvész világa, a kettő persze találkozik ezeken a helyeken, attól, hogy valami kodifikált, ugye nem kell feltétlenül rosszul adatoltnak lenni a nyelvészeti oldalról. De egy lényeges dologról van szó, hogy mikor keletkezett az anyag, és hogy mikortól meddig élt, azt mondjuk egy mai térképre igen nehéz rávetíteni. Hiszen a mai térképen az tulajdonképpen úgy nincs is, lehet, hogy fizikailag ott volt egy hely, ami valaha ennek a neve volt, itt hallottuk a sárfeneket és a sárfenék kort, meg az éles szög kort, és hát nyilvánvalóan ezeket idő címkékhez lehet rendelni. Egyelőre még bár a térinformatika nagyon előretört, és a névtudomány kapcsolódik a számítógépes megjelenítéshez térképeken, azért ez egy borzasztó sokdimenziós világ, ahol még az idő is bejön, és pontosan tudjuk, hogy mi mikor jelentette azt, amit. Ugye most azt mondom valakinek, hogy megkérdezik tőlem mondjuk valahol vidéken, hogy honnan vagyok, azt mondom, hogy pesti vagyok, és senki nem gondol arra, hogy én tulajdonképpen budai vagyok, mert a Pest szinonimája a Budapestnek, 150 éve a pesti azt jelentette, hogy pesti vagyok. Ma azt jelenti, hogy vagy pesti, vagy budai, aki már azt mondja, hogy budai, az egy picit visszaél azzal, hogy Buda szerint a testnek különböző. Tehát ez mindig hiányos lesz, de az biztos, hogy ha elindulunk abba az irányba, hogy a digitális helynévtárak megjelennek, akkor annak egy nagyon fontos tulajdonsága van, hogy annak folytonos bővíthetőség a legfontosabb jelszava. Tehát bővíthetőség a darabszám irányába, bármikor vehetünk fel újabb egyedet, és az ismérvek irányában is. Tehát én el tudom képzelni a jövőben azt a helynévtárat, amelyikbe mind a nyelvésznek, mind a teljesen hivatalos szakembernek, aki a kodifikált adatokkal dolgozik, minden adata benne van. Az nem azt jelenti, hogy minden rekordnak, minden nyelvi egyednek, minden ismérve ki van töltve, de a lehetőség ott van, hogy kitöltsük. Nem akarok nagyképű lenni, hogy a Mengelejev is egy ilyet csinálta vegytanba, ugye, hogy hát volt helye a dolgoknak, majd ott megjelenik, oda betesszük. De az biztos, hogy ezek a szuper adatbázisok, ami még nincs, csak a reményünk szerint van, lesz a jövőben, hiszen a jelenlegi kezdeményezés is azt sugallja, hogy a jövőben ennek a hatalmas magyar nemzeti elnyívtárnak része lesz a földhivataloknak, a katasztereidől kezdve az önkormányok közterületi elnevezéseink keresztül az összes térképeken megjelenő dolog, meg az a csak beszélt nyelvi adat, ami helynevekre vonatkozik, meg az az egy-egy település lakói körében lokálisan használt helynévi szókészlet, tehát gyakorlatilag minden is, ezek különböző módon lesznek kitöltve, nyilvánvalóan egyszerre talán nem érdemes egyformán kezelni őket, de leszűrni lehet csak kodifikáltra, csak egy lokális helyre, és így akkor adott esetben, ha nagyon szépen még az időt is hozzárendeljük, akkor különböző idővetületekben, akár egy térképre is. Ez nyilván a jövő, de azt lehet mondani, hogy errefele megyünk, és ennek a kezdeményezésnek mindenképpen örül valaki, aki számítógéppel és nyelvvel foglalkozik, hiszen, mint mondtam, a névtári adatok egyáltalán, a tulajdonnevek egyáltalán, de ezen belül a névtári adatok egyáltalán nincsenek helyesen, vagy sehogy sem kezelve a számítógépes nyelvészetben. És ugye az, hogy ezt keresni lehessen, tehát ne csak pusztán, hogy legyen egy ilyen tár, amiben elvileg minden benne van, hanem hát legyen is adat, ami ténylegesen nem elvileg, hanem fizikailag megvan. Onnantól kezdve még rengeteg plusz információra van szüksége egy számítógépes nyelvésznek kettő okból. Az egyik, hogy magát ezt a helynévtárat jobban kereshetővé tudjuk tenni. Tehát, hogy tudjunk olyat kérdezni, hogy kellenének nekem azok a helynevek, amik összetettek, aminek az előtagjában megtalálható az, hogy X sár az utótagjában, vagy nem tudom. Tehát rengeteg olyan lehetőség van, hogyha nyelvileg elemezve vannak ezek az adatok. Ez sem a kodifikált, hivatalos, ezzel dolgozók számára, sem a dialektológiával, a névtannal dolgozók számára, nem látszik evidensnek, hogy egy rakás olyan morfoszintaktikai információ kell, amit minden ember tud, de ha expliciten nem írom bele, akkor a számítógép nem fogja tudni, tehát innen fogja tudni, hogy én valahogy belehittem. Tehát egyrészt a lekérdezésnél sokkal hatékonyabb lesz a lekérdezés, mint a pusztán literálisan a betűsorozatokat tudnám lekérdezni. Tehát ezért kell a számítógépes nyelvészetnek összetalálkozni a névtannal egyrészt, hogy a lekérdezhetőség legyen jól, másrészt, hogy ezek az adatok, amik itt megjelennek, megjelenhessenek a gépi nyelvészeti programokban, és akkor már a szövegek kezelése közben pontosan tudják ezek a programok, amit lehet tudni arról a névről, esetleg azt a háttérinformációt, amit előbb Pest és Pest kapcsán elmondta. Tehát mind a két irányban ez nagyon fontos, és mivel ugye a nyelvtechnológia egy nagyon technológiai neve is mondja a világ, ugyanakkor a nyelvészet áll az egyik oldalán, nyugodtan mondhatom, hogy itt a névtan esetében a történettudománytól a néprajzig, és még minden, ami érintve van, ott áll a másik oldalon, a teljes digitális kultúra van itt jelen, az a kultúra, aminek nagyon sok aspektusát a bölcsészettudomány, meg társadalomtudomány meddig is ismerte, ahol találkozik ez a számítógéppel. És ha már Debrecen viszonylatában én egy budapesti itt beszélhetek, amit nagyon köszönök, akkor elmondom, hogy pont Debreceni Egyetem és a Pázmány György Katolikus Egyetem közös kísérlete volt annak a digitális bölcsészet szaknak az elindítása, ami pont ilyenfajta szakemberek képzését tűzte ki, és évek óta kiválóan működik. Ünnepélyesen jelzem, hogy idén egy nagyszerű húzással megszüntették ezt a szakot, tehát a két ok, amiért meg lehetett szüntetni, ugye az egyik az az, hogy nem helyezkedtek el az emberek, most azt tudom mondani, hogy mindenki, aki ezen a szakon végzett, nagyon szerencsésen el tudott helyezkedni, hála Istennek. Tehát, hogy van kereslet azokra az emberekre, akik számítógépről is tudnak, meg bölcsészül is. Másrészt pedig, hát ha nem modern, mert ez volt a másik elv, ami mentén szüntettek meg ilyen szakokat, akkor talán digitális bölcsészetről lehet sejteni, hogyha az elmúlt 10 évben Harvard, Stanford, MIT, Cambridge indított ilyen szakokat, akkor egy picit szomorúak vagyunk, hogy Magyarországon ez az utolsó évfolyam, aki ebben tud működni. És csak azért mondtam el, hogy tulajdonképpen sajnáljuk, és nem egészen látjuk az okát. Nem szerettem volna szomorúan bezárni, de azt gondolom, hogy számítógépes nyelvészet szakon még sok ember fog tudni segíteni ebben a névtárban. Lehet, hogy őket majd hivatalosan már nem digitális bölcsészeknek hívják. Köszönöm a figyelmet.
Felkérem Tóth Valériát, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének egyetemi docensét, hogy mutassa be a Magyar Nemzeti Helynévtárat.
tisztelt hallgatóság, kedves jelenlévők! Az eddigiekben már meglehetősen sok szó esett a magyar helynévkincs gazdagságáról, akár több milliós nagyságrendjéről. Arról is esett már szó, hogy ezeknek a helyneveknek milyen sokféle felhasználási lehetősége van, azaz a neveknek a szerep gazdagságáról. Szó esett továbbá arról is, hogy ennek a nyelvi elemcsoportnak a felgyűjtésére országos és országon kívüli keretekben milyen névgyűjtő munkálatok indultak, ezek mögött milyen háttérintézmények szerepeltek, milyen eredményekre vezettek ezek a helynévgyűjtő munkák, és arról is szó esett, hogy hogyan akadtak el ezek a helynévgyűjtő munkálatok. A továbbiakban én ezeket a kérdéseket nem kívánom érinteni, hanem ott veszem fel az elbeszélésnek a fonalát, ahol ezt a kollégáim letették, és a továbbiakban kifejezetten a Magyar Nemzeti Helynévtár kapcsán a következő kérdésköröket fogom érinteni. Egyrészt mi adja ennek a névtárnak az időszerűségét és az aktualitását, másrészt milyen egységekből épül fel és hogyan működik jelenleg, tehát milyen lehetőségeket biztosít a felhasználóknak, valamint milyen közvetlen és hosszabb távú célok állnak előttünk a helynévtárral kapcsolatban. Szóval nézzük mindenek előtt a helynévtár időszerűségét és aktualitását. Az országos keretekben zajlott helynévgyűjtő munkálatok eredményeképpen hatalmas helynévtárak jelentek meg, megyei járási névgyűjtemények jelentek meg az ország kétharmad részéről. Ezek a névgyűjtemények 60-as, 70-es, 80-as években láttak döntően napvilágot, tehát nyilvánvalóan az adott korszak névkincsét tartalmazzák. Ezeknek a névgyűjteményeknek kettős tanulságát emelhetjük ki. Egyrészt a bennük lévő hatalmas nyelvi anyag a magyarság és más Kárpát-medencében élő népek nyelvének és kultúrájának hű lenyomata, és lehet azt mondani, hogy kifogyhatatlan gazdagságú tárháza. Másrésztről viszont ezek a helynévgyűjtemények jó részt kihasználatlanul maradtak abban a tekintetben, hogy elméleti feldolgozások kevésbé épültek rájuk. Ebből pedig szükségszerűen következik, hogy a Kárpát-medencei helynévkutatás előtt ebben a tekintetben kettős feladat áll. Egyrészt azonos alapelveket és módszereket felhasználva, alkalmazva újra kell indítani a megrekedt helynévgyűjtő munkát, de immáron nem országos, hanem Kárpát-medencei keretekben. Másrésztről pedig a nyelvészeti feldolgozások szükségességét emelhetjük ki, és ezzel szoros kapcsolatban ennek mint egy előmunkálataként a meglévő, de sokszor még a kutatók előtt is rejtve maradó névanyagot hozzáférhető és maradandó formában, célszerű formában közzé kell tenni. Ezt azért is fontos kiemelnünk, az egységes közzététel szerepét, mert hogy ezek a névgyűjtemények a céljaikat és a koncepcióikat tekintve jó részt azonosak voltak. Abban is azonosak voltak, hogy a legautentikus forrásból merítettek, tehát a helyi névhasználóktól, a beszélőktől származó névadatokat tartalmaznak. De ugyanakkor a szerkezetükben akár jelentős különbségek is megfigyelhetők, ami nyilván a felhasználást is korlátozza, akadályozza valamelyest. Ezért, amikor a névanyag közzétételéről beszélünk, akkor célszerű ezeket egységes szerkezetben, egységes keretben hozzáférhetővé tenni. És nyilvánvalóan ki kell használni a modern korok nyújtotta technikai, technológiai újításokat, és nem csak könyvek, hanem online adatbázisok formájában célszerű ezt a közzétételt megvalósítani. És ha ezek a digitálisan elérhető névállományok térinformatikai komponenssel is összekapcsolódnak, akkor a lehetőségek köre még inkább kitágul. Úgy gondoljuk, hogy a Kárpát-medencei magyarság egészének alapvető érdeke az, hogy a teljes magyar nyelvterületre vonatkozóan elkészüljön egy viszonylagos teljességre törekvő nemzeti digitális helynévtár. És ezáltal a magyar nyelv ezen a téren is a fejlett európai kultúrnyelvek sorába emelkedjék. Ebből az alapgondolatból kiindulva kezdeményeztük a Magyar Nemzeti Helynévtár létrehozását. A Magyar Nemzeti Helynévtár egy olyan hatalmas online adatbank kíván lenni, amely alkalmas a magyar nyelvterület egész helynévállományának a befogadására és a kezelésére. Ennek a névtárnak a sajátossága az országhatárokon átívelő jellege, azaz ugye a helynévrendszerek nem nagyon igazodnak olyan mesterséges határvonalakhoz, mint az ország vagy államhatárok, hanem mivel maguk inkább nyelvi és kulturális jelenségek, sokkal inkább kötődnek nyelvhatárokhoz. Ezért, amikor a Magyar Nemzeti Helynévtárról beszélünk, akkor azt is fontos hangsúlyoznunk, hogy a magyar helynévkincs közzététele csak is kárpát-medencei keretekben valósulhat meg. A Magyar Nemzeti Helynévtárat útjára indítottuk, de azt is ki kell emelnünk, hogy mint minden adatbázis, ez is folyamatosan épül, folyamatosan gazdagodik, és sohasem zárul le. Az újabb anyagokkal való kiegészítése folyamatos, de egy ilyen digitális adatbázisnak bármelyik állapotában, bármely fázisában alkalmasnak kell lennie arra, hogy akár szélesebb körűen is felhasználhassák a felhasználói. A Magyar Nemzeti Helynévtárnak két egysége különíthető el, ez az előző ábrán is látszott. Az egyik egysége a Magyar Névarchívum, a másik egysége pedig a Magyar Digitális Helynévtár. A kettő között alapvetően abban van különbség, hogy bennük a helynevek milyen feldolgozottsági szinten állnak. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a Magyar Digitális Helynévtárnak az előszobája a Magyar Névarchívum. Itt a helyneveket részben szövegfájlok formájában, részben pedig Excel táblázatok formájában találhatjuk meg. A Magyar Nemzeti Helynévtár másik modulja, vagy másik egysége a Magyar Digitális Helynévtár, ami egy online adatbázis, a névarchívumra épülő online adatbázis, és benne a helynevek térinformatikai feldolgozásban többféle kiválasztást és keresést lehetővé téve tartalmazza a digitális helynévtár a neveket. A továbbiakban erről a két egységről egy picit részletesebben is beszélni kívánok. Az első egység, tehát a Magyar Névarchívum. A Magyar Névarchívumban a felhasználók, az érdeklődők többféle formában találhatják meg a helyneveket. Egyrészt a forrásanyagok menüpont alatt, másrészt pedig a Magyar Névarchívum adatbázis menüpont alatt. A forrásanyagok menüpont alatt a Magyar Nemzeti Helynévtárba bekerült forrásanyagok találhatók meg, településenkénti elrendezésben, azon felül pedig vagy megyei, vagy tájegységek szerinti elrendezésben, attól függően, hogy az adott településnek a névanyaga milyen keretben látott napvilágot, megyei járási kötetekben, vagy esetleg tájegységek szerinti elrendezésben. Egyelőre a Magyar Névarchívumban csak a nyomtatásban megjelent névgyűjteményeknek az adatait vettük föl, de természetesen a források kibővítése a továbbiakban fontos feladatként jelölhető meg. A Magyar Névarchívumban tehát egyrészt ilyen forrásfájlok láthatók, mint amit itt is ábrázol ez a dia. Másrészt pedig a másik egységet a Magyar Névarchívum adatbázisban láthatjuk, ez már egy ilyen magasabb feldolgozottsági szintet jelent, ugyanis az előző forráshű fájlok itt már Excel táblázatok formájában vannak jelen, amely Excel táblázatok kétféle mezőt tartalmaznak, részben filológiai információkat tartalmazó mezők vannak benne, részben pedig nyelvjellemzési mezők, és a kettő közötti átmenetet tulajdonképpen a hidat képezi ez a bizonyos standard és táblanév mező, ezekről még most nyilván nem fogok részletesebben beszélni. A Magyar Nemzeti Helynévtár névarchívum egységében körülbelül 450 ezer rekord található jelenleg, a területi elrendezésüket mutatja ez az ábra. Ez tehát az a névadatmennyiség, ami alkalmas arra, a feldolgozottsági szintje szerint alkalmas arra, hogy bekerüljön a digitális helynévtár adatbázisába, de erre csak akkor van lehetőség, hogyha ezek az Excel állományok kiegészültek a megfelelő térinformatikai állományokkal, tehát a térképes állományokkal. A Magyar Nemzeti Helynévtárnak ugye a másik modulját, vagy a másik egységét a Magyar Digitális Helynévtár képviseli. A Magyar Digitális Helynévtárnak két felületét különíthetjük el. Az egyik felülete az általános felhasználóknak szól, a másik felülete pedig a kutatóknak szól. És a digitális helynévtáron belül két modul különül el jelenleg. Az egyik az úgynevezett korai helynévtári modul, amely 1350 előtti névadatokat tartalmaz, és ennek az állománynak a térképes megjelenítését rekonstruált középkori térképeken képzeljük el. A másik modul az újkori helynévtári modul, amelyben most jelenleg 18-21. Századi névadatok található, és a térképes ábrázolása pedig Google Earth-ös felületeken történik. A továbbiakban azt igyekszem megmutatni, jelenleg a digitális helynévtárban 270 ezer rekordnyi névadat található, ebből 240 ezer az, ami az újkori helynévtári modulban szerepel, és ezt láthatjuk ezen a térképen, 21 nehány ezer pedig a korai modulban. A továbbiakban azt kívánom bemutatni, hogy egy konkrét település példáján keresztül milyen lehetőségei vannak a felhasználóknak akkor, hogyha a Magyar Nemzeti Helynévtár programját használni próbálják. Ugye említettem, hogy két egysége van, a Magyar Névarchívum és a Magyar Digitális Helynévtár. A Magyar Névarchívumban egyrészt a forrásanyagokat találjuk meg, megyei vagy tájegységek szerinti, és azon belül aztán települések szerinti elrendezésben. A Baliget példáját választottam, amivel végig mutatom ezt a folyamatot. Itt a forrásanyagok között az előbb látott szöveghű forrásfáj nyílik meg, ez a Baranya megye földrajzi nevei című kötetből a 60-as település Abaligetnek a sorfű változata, tehát ez teljesen megfelel, oldalszámokra megfelel az eredeti szövegközlésnek. A Magyar Névarchívum adatbázisban ugyanilyen elrendezésben látjuk a egyes településeket, települések helynévanyagát, de egyel magasabb feldolgozottsági szinten. Ugye itt már az előbb említett Excel állományok állnak a rendelkezésünkre. Az Excel formátum azért fontos és azért választottuk ezt, mert a legtöbb adatbázis kezelő kompatibilis az Excel-lel, így sokféle felhasználást tesz lehetővé. És ugye ebben említettem, hogy filológiai és nyelvjellemzési mezők vannak, itt a nyelvjellemzési mezők még nem látszanak ebben a példában. Kulcsfontosságú mezőként szerepel az azonosító mező, ami minden egyes rekordnál más, és azt a célt szolgálja, hogy a térképes állományokkal összekapcsolható legyen, azaz az adott rekordokhoz a megfelelő koordináták hozzárendelhetők legyenek. Aztán ez az az állomány, ami bekerül a Magyar Digitális Helynévtár adatbázisába. A Magyar Digitális Helynévtárban a felhasználók előtt jelenleg kétféle funkció áll, kétféle lehetőség áll. Egyrészt a kiválasztás funkció, másrészt pedig a keresés funkció. A kiválasztás funkció azt jelenti, hogy egy konkrét település teljes helynévanyagát együtt láthatjuk, a keresés funkció pedig azt jelenti, hogy egy konkrét helynévre vagy helynév darabra kereshetünk rá az adatbázisban. A kiválasztást kétféleképpen oldhatjuk meg, vagy a térképikon megfelelő részére kattintva, és ebben az esetben egy Google Earth-ös felület nyílik majd meg. Ugye én most Baranya megye megfelelő részére kattintottam, hogy megtaláljam a Baligetet, és a Baliget ikonjára kattintva pedig láthatjuk együtt az összes olyan helynevet, ami a Baligethez kapcsolódott ebben a bizonyos Baranya megye földrajzi nevei című helynévkötetben, és ezeknek a neveknek bármelyikére rákattintva pedig egy kis buborék nyílik meg, amelyből néhány alapvető információ megtudható, tehát például azt, hogy az Abaligeti Bem utcát másképpen Bicskavárosnak hívták a 20. század vége felé. A kiválasztás funkciót másképpen úgy is elérhetjük, hogy egy legördülő település listából választjuk ki a megfelelő települést. Ebben az esetben azt is látjuk, hogy az adott településen hány objektum visel nevet, és ezeknek bármelyikére rákattintva jobb oldalon egy adatlap nyílik meg az adott helynévhez kapcsolódóan, amely tartalmazza a helynek a nevét, azt, hogy ez a hely hol található, melyik megye, melyik településén, magukat a névadatokat időben visszafelé haladva, tehát legelőbb szerepel az élő nyelvi adat, nyilván a gyűjtés évének idejéből, majd azt követően a történeti forrásokból származó adatok. Láthatjuk itt azt, hogy milyen más elnevezése van az adott objektumnak, illetve a helyről és a névről megtudható információk láthatók még ebben a, vagy ezen a felületen, és ha földi korra kattintunk, akkor pedig a Google Föld segítségével azt is láthatjuk, hogy ez a hely hol is helyezkedik el pontosan. De ugyanezt megtehetjük akkor is, hogyha Avaliget teljes helynévanyagát akarjuk látni, a másik földgömbikon segítségével ezeket is együtt láthatjuk. A digitális helynévtárban a másik funkció, ahogy említettem, a keresés funkció. Ez arra szolgál, hogy egy konkrét helynévre vagy helynévdarabra keressünk rá, tehát például az előbb Avaliget helynevei között volt egy Kertalja nevű hely, ezért adta az ötletet, hogy erre keressek rá. A keresés funkcióban azt láthatjuk, két listát kapunk a keresés eredményeképpen. Az első azokat a neveket tartalmazza, amelyek megegyeznek a keresett névformával. Ugye ezek bármelyikére kattintva láthatjuk az adott helynek az adatait. A másik lista pedig azokat a neveket tartalmazza, amelyek részeként fordul elő a keresett helynév, tehát vagy előtagot, vagy utótagot kapott, mint a déli Kertalja, vagy a belső Kertalja éppenséggel. És ezeket ugyancsak kiválaszthatjuk, és ezáltal az adatlapjuk megnyílik előttünk. A korai helynévtári modul esetében ugyanezek a lehetőségek a rendelkezésünkre állnak. Itt a kiválasztás csak megyei keretekben működik, hiszen jóval kevesebb névadat áll rendelkezésünkre az 1350 előtti időből. Tehát itt például Baranya megyét kiválasztva láthatjuk, hogy 960 különböző objektum visel nevet. Az elején a listának azok a nevek szerepelnek, amiket olvasni sem nagyon tudunk. De aztán itt van az Avaliget, ami ekkor még Avaligete formában szerepelt, mint ahogy itt a pápai tizedjegyzében ez látható. És hogy a keresést is bemutassam, a korai névtári modulban egy névdarabra rákeresve a liget, legszéma három objektum neveként fordul elő a korai modulban, és öt objektum nevének részeként fordul elő, mint például a Bihar megyei kerek liget, vagy a Baranya megyei Veres Péter ligete helynévben. És végezetül az előadásom végén röviden az előttünk álló célokról és feladatokról. Hát mindenek előtt ugye nagyon lényeges, közvetlen, tehát hosszú és rövid távú célként is megjelölhető az a feladat, hogy az adatbázist kibővítsük. Ez részben a határon túli területek névanyagának minél jelentősebb bevonását foglalja magában, részben pedig a forrásanyagok kiszélesítését, tehát a névgyűjtemények mellett más típusú források névadatainak a bevonását is. Aztán a helynévgyűjtés folytatása ugyancsak a közvetlen feladataink közé tartozik, azokon a területeken, ahol nem, vagy csak alig folyt rendszeres helynévgyűjtő munka, tehát fehér foltokként vannak jelen azon a bizonyos térképen. Mi a magunk részéről, ahogy ezt Bába Barbara kolléginám említette, a Hajdú-Bihar megyei programot kívánjuk tovább folytatni. Aztán, akkor, amikor a névgyűjtemények anyagát adatbázisba emeljük, akkor természetesen szembesülünk ennek a korlátaival is. Azzal, hogy ezek a névgyűjtések a 60-as, 70-es, 80-as években vagy még régebben voltak, nyilván az adott időszak viszonyait, helynévi viszonyait tükrözteti. Azóta történt egy rendszerváltás, jelentős változások történtek a helyek birtokosi, tulajdonosok viszonyaiban, ami nyilván a nevekben is jelentős változást eredményezett. Azaz, a névanyagnak az aktualizálása nyilvánvalóan meglehetősen fontos feladat, helyszíni terepmunkával végezhető el. még szembetűnőbbek a hiányosságok akkor, amikor ezeket a helyeket megpróbáljuk a Google Earth-ös űrfelvételeken vagy térképeken ábrázolni, akkor ugye a pontatlanságok azonnal nyilvánvalóvá válnak. Ezeknek a lokalizálásoknak a pontosítása ugyancsak helyszíni gyűjtések, telekmunka révén végezhető el. Fontos feladatunknak tekintjük azt, hogy ez az adatbázis tudományos kutatási célokat is szolgáljon, ezért a kutatói felület kidolgozását is a közeljövőben megvalósítandó feladatunknak tekintjük. A kutatói felület sokszínű, komplexebb, összetettebb keresési lehetőségeket, szűrési lehetőségeket, térképes megjelenítéseket tesz majd lehetővé. A korai modul fejlesztésében elsősorban a térkép elkészítésével foglalkoztunk mostanában, tehát egy középkori rekonstruált Kárpát-medencei térkép készül, ezen kívánjuk ugyanis a korai helynévtári modul adatait megjeleníteni. Ez a térkép néhány héten, esetleg hónapon belül elkészülhet, és azt követően semmilyen akadály nem lesz annak, hogy a történeti adatokat is megjelenítsük ezen a térképen. És természetesen az is nagyon lényeges, hogy a korai és az újkori modul összekapcsolható legyen, tehát egyetlen egy adatsor keretében együtt láthassuk egy konkrét helynek a valamennyi névadatát. Köszönöm szépen a figyelmet! És egy pillanatra még, ha visszaérhetek a kedves hallgatóság türelmével, ennek a programnak a lezárásaként engedjék meg nekem, hogy bemutassak egy rövid kis videót, tényleg nagyon rövid. Az előbb Bába Barbara kolléginám által bemutatott Hajdú-Bihar megyei helynévkötetről ehhez egy kis kép csinálunk. Thank you.
Thank you.